Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat rock popzenében. Koncertek, fesztiválok. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Most tiszteltel köszöntöm a társaságot. A helyzet az, hogy a mai téma fesztiválok Woodstocktól Pepsi-szigetig. Hát ennek legalább egy részét meg fogom próbálni megvalósítani. Legalábbis próbálok valamit a fesztiválokkal kapcsolatban gondolkodni, lehet valamit mondani. Mielőtt a fesztiválok témához hozzáfognánk, azt gondolom, hogy a beat koncert jelenségével kell egy kicsit foglalkoznunk. Valójában a dolgot inkább fordítva csinálnám. A beat koncert jelenség körével szeretnék hosszasabban foglalkozni, és a fesztiválokkal csak kevéssé. Jó? Tehát a beat koncertet próbálom értelmezni először. Ugyanis az a magyarázata ennek a megközelítésnek, hogy igazából úgy gondolom, hogy a fesztivál az egy olyan beat koncert, amelyik nem egy koncertből áll, hanem valamilyen értelemben sok koncertnek az együttese, ami persze azzal a következménnyel járhat, van egy minőségi változást figyelhetünk meg, de nem tudom, hogy ez így van, erről majd később én fogunk beszélni. Tehát először és mindenek előtt a beat koncert problémáival szeretnék foglalkozni. Jó, tehát akkor kezdjük azzal, hogy természetesen a beat koncert az nem egy vadonatúj jelenség a kultúrában. Eléggé világos, hogy koncertet korábban is tartottak, a koncertezés és a koncerten való szereplés, a koncerten való részvétel, a koncertek hallgatása, az egy klasszikus módja a zene élvezetének. Természetesen érdemes megnézni azt is, hogy mi az, ami összeköti a beat koncert jelenségét a korábbi koncertekkel. Ugye? Tehát, hogy van-e valami hasonlóság, először ezzel szeretnék egy kicsit foglalkozni. Próbáljuk meg kitalálni, hogy miféle hasonlóságok vannak ebben a két jelenségkörben.
A koncertet azt értjük, hogy felveszem a makkos cipet és elmegyek a operába, és meghallgatok valamit, vagy mit értek koncerten?
Hát mondjuk koncerten, mondjuk komoly zenei koncerteket szoktak például tartani. Komoly zenei koncertek általában nem az operában, hanem egy koncertteremben vannak. Tehát az a különbség, hogy nem kell hozzá a színházi felszerelés, és valamilyen értelemben nem színházban vagyunk, hanem valami másfajta helyen vagyunk, ahol emberek zenélnek, ugye? Tehát valójában azt hiszem, egy nagyon fontos szempont az, hogy a koncerteknél mindig valamilyen élő zenével találkozunk. Az élő zenének az a jelentősége, hogy nem, ez éppen az a jelentősége, ugye? Tehát, hogy nem adathordozókon találkozunk valamilyen módon a zenével, hanem az élő zenésszel találkozunk, és az élő zenehallgatóval találkozunk, ugye? Tehát ez a két szempont, tehát, hogy élő zene van, és élő zenész és zenehallgató, az, hogy az ember nem hordozón találkozik a zenével, hanem élő zenével találkozik, az egyúttal természetesen azt is jelenti, hogy egy közösségben hallgatja a zenét, egy közösségben vesz részt a zenehallgatásban. A közösség, ez egy triviális verzió, ugye? Hát nyilván, hát része vagyok a közönségnek, és a közönség más tagjaival együtt egy közösséget alkotok, azt a közösséget alkotok, amelyik erre az időre, ebben a szituációban jelen van, és ilyen értelemben ezt a közösségi élményt, azt át is élheti az ember, és általában azt lehet látni, hogy át is szokták élni. Van egy csomó közös tevékenység a különféle koncerteken, például tapsolnak, úgy meg nem tudom, miket csinálnak, szóval egy csomó dolog van, amit együtt csinálnak az ember. Együtt hallgat például, nem csak tapsol, hanem hallgat is. De ez az egyik dolog, tehát, hogy egy közösségben vagyunk benne. A másik nagyon fontos, mint hallgatók egy közösségben vagyunk. A másik nagyon fontos szempont, ugyancsak a közösséghez való tartozás szempontjából érdekes azt megemlíteni, hogy természetesen az élő zenének az a jelentősége, hogy az ember közösséget alkot a zenészekkel. Tehát a koncertnek a közössége az egyúttal a zenét játszók és a zenét hallgatóknak a közössége is nyilvánvaló. Tehát az, hogy valamilyen értelemben persze ez akkor is bekövetkezik, hogyha lemezt, vagy rádiót, vagy valamit hallgatunk, de akkor nagyon erősen virtuális az a fajta közösség, amiben részt veszünk. Akkor viszont, hogyha egy koncerten vagyunk, akkor ez a közösség, ez meglehetősen direkt és közvetlen formában jelenik meg. Ugye ez nagyjából érthető, vagy elfogadható. Szerintem ez a két legfontosabb tényező, ami a koncertre jellemző, mindenféle koncertre, a komoly zenei koncertekre, ugyanúgy, mint a beat koncertekre, tehát az ilyenfajta közösségeknek a létrehozása és a közösségekben való leledzés. Gondolom ez akkor érthető és világos, hogyha tovább megyünk egy picit, akkor az lenne a kérdés, hogy a beat koncertnek van-e valami specifikuma ahhoz képest, hogy tehát az is egy ilyen közösségben való leledzés, tehát közösségben való részvétel egyrészt, tehát a hallgatóknak, más a zenészekkel való közösség. Először akkor az utóbbiról mondanék valamit. Ugye azt valamennyien tudjuk, hogy az egész a beat zenei mozgalomnak nagyon fontos része az, hogy beat zenekart gyakorlatilag majdnem mindenki létrehozhatott, vagy létre is hozott. Tehát ez egy viszonylag népszerű tevékenységforma volt ebben a körben. Nagyon sokan alakítottak különféle bandákat, különféle zenekarokat, nagyon sokan fogtak bele abba, hogy zenéljenek. Valamilyen értelemben popularizálódik, vagy népszerűsödött az a fajta tevékenység, ami a zene előállítását jelenti. Ez miért érdekes? Ez elsősorban azért érdekes, azt hiszem, mert ez egyúttal arra utal, hogy a beat koncert zenészei és a beat koncert közönségek közötti kapcsolat az sokkal közvetlenebb, mint a hagyományos koncert esetében van. Tehát a beat koncertnek van egy ilyen specialitása. A hagyományos koncertnél általában zenészek és zeneértők vannak együtt, egy közösségben. Ezzel szemben beat koncert közönsége és a beat zenészek azok sokkal inkább elválaszthatatlan módon kötődnek össze, vagy kapcsolódnak össze. Úgy is mondhatnám, hogy a beat koncerten végül is megvalósul valami olyasmi, amit majd később, amikor alkalmasint a fél év vége fele, foglalkozunk majd a posztmodern attitűdnek a jellemzésével és a posztmodern zenei változatokkal. A beat koncert esetében nagyon jól látható, hogy az a posztmodern jelleg, hogy a zene előállító és a zene élvezői közötti különbség az minimalizálódik. Tehát lényegében ugyanazok állítják elő, vagy majdhogynem ugyanazok állítják elő, akik játsszák is. Tehát nincs a zenész szakértő és a befogadó laikus közötti fontos szakadék. Itt legalábbis lényegében nincs, vagy sokkal kisebb, mint mások. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, vagy mi a helyzet ezzel. Másrészt akkor nézzük meg a másik dimenziót. Tehát nézzük meg a közösségnek a másik aspektusát. Tehát a beat koncert közönségében, tehát a hallgatók közötti, hallgatókkal kialakított közösség, az vajon miben tér el mondjuk egy komoly zenei koncert közönségének a közösségétől? Nyilván van ilyen megfigyelésetek, ha már valaki volt ilyen helyen, akkor tud valamit erről. Mi az, ami a beat koncertre jellemző mondjuk, és nem jellemző a közismert dolgokat tudnék mondani. Látom, hogy mindenki nyilván tudja, és azért nem akarja mondani. Igen? Milyen? Aha, igen. A közösségi jellegnek a kinyilvánítása egy beat koncerten az sokkal kifejezettebb, ugye, mint egy hagyományos komoly zenei koncerten. Például valaki másokkal együtt jár például a komoly zenei koncertre, ez is egy ilyen közösséghez való tartozást jelent, és a számon is szokták tartani, hogy jaj, találkoztunk a Zene Akadémián 2 hete, vagy 3 hete, vagy nem tudom mi, és ez egyfajta közösséget létesít ezek között az emberek között, de nyilvánvaló, hogy ez egy távolságtartással együtt fenntartott közösség, még mondjuk valóban igazad van, tehát a beat koncert közönsége a sokkal direktebb és közvetlenebb módon, és bizonyos értelemben mélyebb módon tud kapcsolatot létesíteni a többiekkel, tehát a közösség élmény az erőteljesebb, sokkal erőteljesebbik. Tehát ez persze bizonyos értelemben csak fokozati különbség mind a kettő, amit megemlítettem. Oké? Jó. Tehát akkor körülbelül ennyit mondanék arról, hogy szerintem mi az érdekes ebben a koncert témában, úgy általában a koncertekről és a koncertek és a beat koncertek összehasonlítása szempontjából. Ha ezt most elfogadjuk tehát, ezt a megközelítést, amit itt próbáltam vázolni, akkor a kérdés persze a következőképpen hangzik, aminek a mentén szeretnénk tovább haladni. Úgy tűnik, mintha a beat koncert valamilyen értelemben a közösségről szólna. Alá lehet ezt támasztani még további elemzéssel? Azt szeretném mondani, hogy igen, és ezt az alátámasztást szeretném most előadni. Tehát akkor arról szeretnék a továbbiakban beszélni, hogy még milyen érvekkel lehet alátámasztani azt, és még milyen további szempontból lehet jellemezni azt a közösséget, amit a beat koncert látogatói, zenészei együtt át tudnak élni. Jó? Tehát akkor ennek a jellemzésével szeretnék még foglalkozni egy kicsit. A dologhoz egy filozófiai gondolatmenetet szeretnék igénybe venni, egy olyan filozófiai gondolatmenetet, ami Nietzsétől ered. Friedrich Nietzsche, 19. századi filozófus, aki a Tragédia születése című munkájában, amelyik a görög tragédiák létrejöttével, keletkezésével, jelentőségével foglalkozó dolgozat volt, tehát a görög a Tragédia születési című munkájában nagyon sok érdekes gondolatot vetett föl, amelyek úgy gondolom, hogy relevánsak akkor, hogyha meg akarjuk érteni a beat koncert jelenségét. Tehát, hogy milyen módon jön létre ez a közösség, és milyen jellege van annak a közösségnek, ami a beat koncerten megtalálható. Oké? Tehát Nietzsche. Ahhoz, hogy ezt az elemzést meghallgassuk, vagy menjünk ebben az irányba, még megemlítenék egy 20. századi megfigyelőt is, ez egy 20. századi gondolkodót, aki mondjuk talán szociálpszichológusnak nevezhető leginkább, és akit úgy hívnak, hogy Erich Fromm. Erich Frommnak van egy nagyon híres műve, amit föltehetően nagyon sokan olvastak és nagyon sokan ismernek, meg az a címe magyarul, hogy a szeretet művészete. Két szempontból érdekes a Frommot fölidézni. Az egyik szempont, ami miatt érdemes gondolni, az, hogy van a szeretetnek egy értelmezése ebben a műben, ami valamilyen értelemben, vagy valamilyen módon legalábbis a szeretetnek a motivációival foglalkozik. Tehát Fromm azt mondja a szeretetről, hogy a szeretet esetében egy nagyon fontos tényező az, hogy az individuum el van szakítva valamilyen értelemben a közösségtől, és a közösséggel való, vagy a másikkal való, vagy a világgal való, tehát mindenképpen az individuumon kívüli szférával való egyesülés vágya, az egy nagyon fontos tényező, ha meg akarjuk érteni a szeretetet. Ismerős valakinek ez az eszme, vagy gondolat. Tehát valójában a szeretetnek ez egy lehetséges értelmezés, a Fromm ebben a Szeretet Művészet című könyvében aztán elég sokat ír erről, és sok szempontból elemzi, sok verziót bemutat, akit érdekel, el tudja olvasni. Tehát itt megjelenik az a motívum, azt hiszem, ebben a felfogásban, ami számunkra fontos lehet. Például, ha meg akarjuk érteni és meg akarjuk magyarázni azt a szituációt, hogy miért mennek az emberek a beat koncertre valamilyen értelemben, tehát miért mennek az individuális emberek egy olyan helyre, ahol arra vágynak, hogy valamiféle közösség tagjaivá válhassanak, miért akarják ezt, mi motiválja ebben őket. Hát ez a motivumrendszer az valami olyasmi, ami a frommi felfogásban a szeretettel közös motivum. Mondhatnám azt is, hogy a szeretetre való törekvés, vagy a szeretetnek a valamilyen értelemben való átélés, vagy annak a hiánya, vagy mit tudom én, mindenféle dolgokat lehetne mondani, mindenki el tudja képzelni magától. Tehát érthető, ugye? Tehát egy motivumokat tudunk azonosítani így, hogy miért járkálnak az emberek ilyen helyekre. Jön vele akkor a következő kérdés az, hogy mit mond Fromm a beat koncertről. Nem tudom, valaki emlékszik rá. Egy nagyon rövid megjegyzése van csak. Azt mondja Fromm, hogy a beat koncert egy orgiasztikus együttlét. Nem nagyon magyaráz. Azt hiszem talán lehet az is, hogy csak egy zárójelbe teszi, az orgiasztikus együttlétről beszél, és akkor lehet, hogy csak zárójelbe jegyzi meg, hogy például egy beat koncert. És a kérdés persze az, hogy mi az, hogy orgiasztikus együttlét, ugye? Tehát miért gondolja Fromm, hogy ez így van, vagy miről beszél itt, vagy egyáltalán hogy is kell ezt érteni? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz kell Nietzschehez fordulnunk, és ezt is tesszük most. Jó, tehát akkor következő feladat az, hogy Nietzsche a Tragédia születése című művéből fel fog olvasni egy viszonylag hosszú részt, elnézést a hosszú felolvasásért, de azt hiszem, hogy Nietzsche itt nagyon szépen beszél, és talán egyszerűbb, hogyha őt hallgatjuk, mint hogyha az én szavaimat hallgatnátok, és viszonylag érthető is, amit mond, az a gyanúm. Nietzsche ebben a művében különbséget tesz az apollóni és a dionüszoszi szellem között, vagy ha tetszik, az apollóni és a dionüszoszi művészet között, az apollóni és a dionüszoszi élet, szemlélet között. Ennek a különbségnek van itt meghatározó jelentősége, és szeretném ezt a különbséget többé-kevésbé érzékeltetni. Hogy is kell ezt érteni, ezt a különbséget? Idézet következik, van egy hosszabb idézet lesz. Az álomvilág szép látszata, melynek létrehozásában minden ember tökéletes művész, az előfeltétele az összes képző művészeteknek. Az esztétikai álomvilágban Apollont tapasztaljuk meg. Az álmodásnak ezt az örömteli kényszerét a görögök is kifejezték Apollonjukban. Apollón, mint minden szemléletes formáló erő isteni. Apollón, mint minden szemléletes formáló erő isteni. Egyúttal a jövendőmondó isten is. A belső fantáziavilág szép látszata fölött is ő, eredete szerint a ragyogó, a fényisten uralkodik. Tehát a fantáziavilág fölött is ő, a ragyogó, a fényisten uralkodik. A magasabb igazság ezen állapotainak a tökéletessége, szembeállítva a hézagosan érthető mindennapi valósággal, valamint az alvázban és az álomban gyógyító és serkentő természettel mélységesen átítatott tudat, egyben a jövendőmondó képesség szimbolikus analogonja is, és egyáltalán a művészeteké, amelyek az életet élhetővé és élni érdemessé teszik. Ám az a finom határvonal, amelyet az álomképnek nem szabad áthágnia, hogy patológikus hatást ne gyakoroljon, hisz máskülönben otromba valóságként becsapna minket, ez sem hiányozhat Apollón képéből. E mértéktartó körülhatároltság, e tartózkodás a vadabb indulatoktól, a művészistene bölcs nyugalma. Személynek napszerűnek kell lennie, ahogy ez eredetének megfelel. Még ha haragos és rosszkedvű is a tekintete, akkor is körüllengi őt a szép látszat hangulata. E szélsőséges értelemben így érvényesnek találhatjuk Apollónra azt, amit Schopenhauer, a maja fájtlába gabajodott ember mond, a világ, mint akarat és képzetben, nevezetesen idézett Schopenhauertől, miként a tomboló határa sehol sincs tengeren, mely üvöltve emel és süllyeszt hullámhegyeket bízva az individuum elvében és reá hagyatkozva. Igen, Apollónról lehetne elmondani, hogy benne az e principium iránti rendíthetetlen bizalom és az abba való nyugalmas belehelyezkedés nyeri el a legmagasztosabb kifejezést. Magát Apollont pedig bizvás nevezhetnénk az individuum elve fenséges istenképének, kinek mozdulataiból és pillantásából maradéktalanul szól hozzánk a látszat teljes gyönyörre és minden bölcsessége szépségével együtt. Tehát ez az apollóni attitűd, ugye? Látjuk, hogy itt szerepet játszik az individuumnak az elve, szerepet játszik a rendezettség, a szépségnek valamilyen verziója, az a szépség, amelyik megkonstruált szépség, az a szépség, amelyik valami módon a szellemhez, az eszméhez kötődik, valamiféle tökéletesség és ehhez hasonló szempontok. Ez az apollóni attitűd. Mi az, ami még ezek után megemlíthető? Ismét idézet. Azt látjuk, hogy az ember legbensőbb mélyeiből mondhatni, egyenesen a természetből feltörő, kélyes elragadtatottság, megint csak az individuum elve ilyetén széthasadása, akkor bepillanthatunk a dionüszoszi lényekbe. Még egyszer mondom. Tehát Ha a korábbi dolgokhoz hozzátesszük még az ember legbensőbb mélyeiből, mondhatni egyenesen a természetből feltörő kélyes elragadtatottságot, az individuális elv ilyetén széthasadásakor bekövetkező kélyes elragadtatottságot, akkor bepillanthatunk a dioníszoszi lényegbe, mely leginkább még a mámor analógiájával közelíthető meg. Narkotizáló italok hatására, amiről minden természeti ember és nép himnuszokban szól, vagy a tavasz ellenállhatatlan, az egész természetet érzéki gerjedelmekkel átható közelettére ébrednek fel, azok a dioníszoszi izgalmak, indulatok, melyeknek fokozódása közepette a szubjektív elenyészik, és teljes önfeledtségbe merül. A német középkorban is ugyanez a dioníszoszi erő tobzódott a fetrengő, táncolva, énekelve, helységről helységre járó, folyton gyarapodó tömegekben. Ezekben a Szent János és Szent Vitus táncosokban a görögök bakhoszi karait ismerjük fel ismét, kis ázsiai előtörténetükkel, mely egészen Babilónig és az orgiasztikus szakágig vezethető vissza. Akadnak, akik eléggé tapasztalatlanok, vagy tompa eszűek ahhoz, hogy az ilyen megnyilvánulásoktól, akárhogy mond népkorságtól gúnyolódva elforduljanak, vagy azokat lesajnálják, hisz ők maguk oly egészségesek. Szegények pedig nem sejtik, hogy milyen halálsápat és kísértett fakó lesz ez a nagy egészségük az előttük elviharzó, dioníszoszi megszállottság életizzásához mérten. A dioníszoszi bűveletében nem csupán az embernek emberhez fűződő köteléke újul meg ismét, az elidegenült, ellenséges vagy leigázott természet és engesztelő ünnepét üli tékozló fiával, az emberrel. Önakaratából kínálja adományait a föld, és békülékenyen óvakodnak ember közelbe a sziklák meg a puszták vadjai. Dionüszosz kocsiját virágok és koszorúk borítják, jármában párducok lépdelnek és tigrisek. Változtassuk eleven festménnyé a Beethoveni örömódát, és ne rösteljük elképzelni, hogy milliók roskadnak borzongó érzéssel a porba. Így közelíthetünk a dionüszoszihoz. Szabad ember most a rabszolga, leomlik most valamennyi merev, ellenséges határ, amit ember és ember közt a szükség, az önkény, vagy a pimasz divat emelt. A világharmónia evangéliuma most nem csak megbékeltnek, összefortnak, egyesültnek érzi magát az embertársával, hanem egynek, mintha maja fájtla szétszakadt volna, és már csak foszlányokban libegne még a titokzatos ős egy körül. Énekszóval, tánccal nyilvánítja magát magasabb közösség tagjának az ember. Felette a járást és a beszédet, s táncos léptekkel már-már a levegőbe emelkedni készül. Mozdulataiból az elvarázsoltság szól, amiként az állatok most beszélnek, a föld pedig tejet és mézet csurgat, úgy az emberből is kicsendül valami természet feletti. Istennek érzi magát. Ő is épp oly elragadtatottan és emelkedetten lépked most, ahogyan álmában az isteneket látta járni. Az ember nem művész többé, műalkotássá lett. Az ős egy legnagyobb gyönyörére és kielégülésére az egész természet művészi teremtő ereje nyilatkozik itt meg. A mámor megrázó vonoglásai közepette. A legnemesebb anyagot, a legértékesebb márvány gyúrják és faragják itt meg az embert, és a dionüszoszi világművész vésőjének csapkodását az eleusziszi misztériumének kíséri. Milliók, ti porba hullatok? Érzed élet alkotódat? Tehát ez volt az a részlet, amit szerettem volna felolvasni, és akkor most beszéljünk egy pár szót róla, ugye? Tehát, hogy gondolom talán meg kéne azt vitatnunk, hogy vajon, ahogyan Fromm mondta, a Beat koncert az valóban egy dioníszoszi ünnepe, egy ilyen orgiasztikus együttléte a többiekkel, ebben az értelemben, ahogyan Nietzsche itt beszél róla. Amit meg fogunk hallgatni, ez a képzelt riportnak az első dala lesz. Ugye? Tehát képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Mindenki tudja, hogy miről van szó, gondolom. Nos, hát gondolom ennek a dalnak a hangulata eléggé, hát rímelt. Én azt gondolom, hogy rímelt arra, amit itt felolvastam. Talán egy további adalék ehhez az értelmezéshez. Fromnak az a megközelítése, tehát, hogy a Beat koncert az egy orgiasztikus együttlét ebben az értelemben, ahogyan itt Nietzsche beszél a dionüszoszi állapotról. Ez egy lehetséges attitűd, sőt, azt is lehetne mondani talán, hogy ez az attitűd az, ami jellemző magára a Beat koncertre. Ugye világos? Tehát ilyen módon próbálunk együtt lenni a többiekkel, ez az értelme, és ilyen célja van. Azt is lehet látni, hogy ez nem pusztán a Beat műfajához kötődik, ugye nyilvánvaló. Tehát ahogyan történetre itt utalt Nietzsche, nyilvánvaló, hogy ez egy olyan fajta vágy, olyan fajta igény, amelyik nem pusztán a Beat koncert körülményei között fog kielégülni, hanem egy csomó egyéb szituációban, egy csomó egyéb módon, változatban. Tehát ha azt gondoljuk ezek után, hogy nagyjából értjük, hogy miért járkálnak az emberek Beat koncertre, akkor lehet egy picit tovább menni. Jó? Tehát egy ilyen fajta együttlét, közösség együttlét, amelyiknek tehát az a fő dimenziója. És a kérdés az, hogy mi kell ahhoz. Tehát nyilvánvaló, az egy nagyon fontos szempont, hogy egy ilyenfajta együttlétbe kerülni másokkal, az egy csomó feltétellel rendelkezik, ugye? Tehát egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy hogyan lehet abba a helyzetbe eljutni. Hogyan tudja az ember magát arra rávenni, vagy milyen akadályai vannak, milyen lehetőségek, hogyan csinálják azt az emberek, hogy abba a helyzetbe kerüljenek, hogy ezt a fajta dionüszoszi szituációt ezt el tudják érni. Ugye, ahogyan olvastam is itt Nietzsétől, ehhez sokféle tényező tud hozzájárulni, az egyik ilyen tényező ugye nyilván a drogok, ugye eléggé világos, tehát már Nietzsche is azt szépen leírja, különféle természetes vagy mesterséges drogok ezt létre tudják hozni. Azt gondolom mindenki előtt világos, hogy ez jelen van nyilván a Beat koncert szituációjában is, ez a lehetőség. Más kérdés, hogy ki mit kezd vele, mindegy, ez a lehetőség, ez jelen van, ugye? Nyilvánvaló, hogy ugyanennek egy másik verziója, egy másik változata a zenei hatások. Bizonyos zenei hatások nagyon hasonló szerep szerepet tudnak játszani, mint a drogok. Ezek a zenei hatások lényegében, ezt meg kellene nézni talán, hogy milyen szempontból hoznak létre hasonló szituációkat. Miféle zenei hatások, és mivel járulnak hozzá ehhez a dologhoz? Van-e valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata vagy élménye? Tehát nem tudom, hogy világos, hogy mi volt a problémám, tehát hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az ember ebbe a Dionysoszi szituációba fel tudjon oldódni? Tehát hogyan lehet belekerülni ebbe a helyzetbe? Hogyan lehet? Mondjuk az alkohol, azt is emlegeti a Nietzsche, ugye nyilván? Tehát az alkohol is világos. Próbáljuk meg úgy megközelíteni a dolgot, hogy ugye mi a feladat? A feladat az, hogy valamilyen módon az ember megszabaduljon azoktól a kényszerektől, amelyek ezt akadályozzák. Ezektől az ilyen típusú kényszerektől a megszabadulásnak a verziói például azok a kémiai anyagok, amelyeket megemlítettünk. De nyilvánvaló, hogy a kényszerek legtöbbje az más módon is befolyásolható. Például az idegrendszer ért mechanikus ingerek következtében szintén egy olyan helyzetbe kerül az ember, amely valamilyen értelemben a hagyományos működésmódját, vagy a tradicionális, a normális működésmódját az idegrendszernek zárójelbe teszi, és egy másfajta működésmódra kényszeríti. Ez ilyen típusú hatásokat felhasználjuk, akkor előbb-utóbb abban a helyzetben kerülünk, hogy készek vagyunk talán egy ilyen Dionysoszi szituációra. Talán hallgassunk meg még egy dalt erről a kazettáról, amelyikben erről van szó talán.
Egy rossz cipőből ringasd el magad. Ha sem akarod tudni már, ki voltál tegnap. Ne törődj a tegnapokkal, ringasd el magad. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Senki nincs, ki elringasson. Ringasd el magad. Ringasd el magad, ringasd el magad, senki nincs, ki elringasson. Ringasd el magad, ringasd el magad, ringasd el magad, senki nincs, ki elringasson. Ringasd el magad, ringasd el magad, ringasd el magad. Senki nincs, ki elringasson, ringasd el magad.
Ha azt hiszed most, hogy a semmi sokkal boldogabb, merülj el a sűrűjében, ringasd el magad. Ha a gondok elharapják már a torkodat, pihentesd a sebeket, ringasd el magad.
Nos, tehát akkor azt látjuk, hogy itt, vagy azt halljuk, és látjuk is talán, hogy itt ez sokszor, akkor, amikor az ember belebocsátkozik egy ilyen dionysoszi szituációba, akkor akkor azért küzdeni kell, ugye? Tehát valami módon például küzdeni kell azokkal a tényezőkkel, a kultúra által ránk kultúrából eredő feltételekkel, kultúrából eredő korlátokkal. Valójában ezeknek a korlátoknak a következtében, vagy ezeknek a érvényesülése következtében érezhetjük azt, hogy individuumok vagyunk, ugye? Tehát itt egy nagyon furcsa helyzetről van szó, mert igazából a modern életben az egyik legfontosabb tennivaló, hogy az ember individuummá váljon. Individuummá válás, a független, szabad személyiséggé való válás, tehát a személyiség független individuummá való válás, az az egyik nagyon fontos projekt a modern világban, tehát a modern kultúra arról próbál meggyőzni minket, hogy tessék független személyiséggé válni, önállóvá, nagyszerűvé, mindenkitől eltérővé és mindenkitől különbözővé. Most itt az derül ki ebben a szituációban, amiről itt most beszélünk, hogy ez időnként teher, vagy nagyon gyakran teher, ugye? Tehát ahogyan halljuk is, hogyha elege van ebből az embernek, mert pedig a beat mozgalomnak az egyik nagyon fontos motiváló tényezője az, hogy az embernek elege van ebből a fennálló rendszerből, amelyik ilyen, olyan, amolyan individuumát alakít bennünket, ilyenné vagy olyanná tesz bennünket. Tehát a feladat, ha elege van ebből az embernek, akkor nyilván a célja, az éppenséggel az ellentétes lehet, tehát meg akar szabadulni ettől az individuális kötelékektől, mindenáron, vagy lehetőleg elég sokat megtesz azért, hogy ez a megszabadulás az végbe mehessen. Például azon az alapon, hogy hát ahogyan itt halljuk is, például elringatja magát. A ringatás az egy érdekes jelenség, ugye? Tehát a ringatás, akkor amikor az anya ringatja a gyereket, akkor valami módon ez a valamiféle közösséget hoz létre vele, tehát valahogyan megszünteti a gyereknek az egyedül valóságát, a világgal valahogyan összetartja, vagy összehozza, visszahelyezi valami módon a világba, vagy a világába, a gyerek világába. De hát amikor az ember magát ringatja el, ezzel is valami ilyesmi történik, ugye? Tehát ekkor is valami ilyesmi történik, hogy az ember megpróbálja figyelmen kívül hagyni azokat a kulturális korlátokat, kulturális tényezőket, amelyek valójában valamivé tették, és csak erre használja az individualitását, arra használja, hogy megszabaduljon az individualitásától. Tehát legalább időleg, ugye? Nagyon fontos itt az, hogy ez a megszabadulás, ez feltételes és időleges. Ugye? Tehát, de nagyon sokat megteszünk azért, hogy ez a megszabadulás végbe menjen, mert miért? Mert elegünk van magunkból, vagy elegünk van abból a kényszerrendszerből, amelyik valamilyen értelemben definiál magunkat. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy itt az alapvető kérdés ismét előkerül, amit a múltkoriban a HER kapcsán meg elkezdtünk vitatni, nem vitattuk meg rendesen, de ezért szeretnék utalni rá ismét, az nevezetesen, hogy hogyan lehet, milyen típusú egyén közösség viszonyt lehet elérni a beat világképén belül. Vajon ez az egyén közösség viszony az átrendezhető-e ebben a világfelfogásban? Megváltoztatható-e? Megváltoztatható-e a modern társadalomnak az egyén és a közösség viszonyáról kialakított elképzelése? Nyilvánvalónak tűnik, hogy a beat mozgalomnak nagyon fontos törekvése az, hogy ezt az átrendezést elvégezze. Tehát, hogy valami módon új egyéniséget hozzon létre, vagy az új egyéniséget a kibontakozását lehetővé tegye, például azzal, hogy az ember feloldódik, megszabadul attól az egyéniségre. Nagyon érdekes persze, nyilvánvaló, hogy a koncert, ez csak időlegesen szabadít meg azoktól a korlátoktól, és időlegesen szabadít meg azoktól a személyiség vonásaimtól, amelyek rám vannak kényszerítve, és nem szeretemnek tűnnek. Miután vége van az egésznek, nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, ahogyan a ringatás végén fölébred az ember, vagy a kábulatból kikerül, vagy valami történik, újból benne találja magát ugyanabban a rendszerben, amelyikből elindult, vagy nagyjából ugyanabban a rendszerben találja magát. Szóval ez a beat mozgalomnak egy nagyon fontos dilemmája az, hogy azok a megoldások, amelyek ebben a világképben elérhetőek, azok gyakran időlegesek csupán, és nagyon furcsa dimenzió, az élet nagyon furcsa dimenzióiban működnek csak. De a globális, a kulturális változásoknak a az elérésére valamilyen értelemben ez a mozgalom nem képes. És ezért a globális kultúra, akkor, hogyha kikerülünk mondjuk a beat kultúra hatásáról, ismét bekerülünk a modern kultúra hatása alá, és az visszaállítja azt az értékrendet, ami egyébként is fennállt korábban. Legalábbis erre van esély. Erre van esély, mondjuk a beat koncertek esetében ez nagyon jól látható, tehát ott az időlegesség az szerintem teljesen jól megmutatható. Az világos, hogy ez, még arra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy valójában ez, akkor amikor az ember meg akar szabadulni valamitől, az mondhatnám itt talán, hogy nem egy pozitív program. Ugye? Tehát a megszabadulás az valamitől való elhatárolódás, valamitől való különvállás, vagy mit tudom, valaminek az elhagyása, de ebben nincsen benne a pozitív kifejlet, abban az értelemben nincs, hogy nem arról van szó, hogy valami célt kiválasztunk, amit meg akarunk valósítani, hanem arról van szó, hogy valamit magunk mögött akarunk hagyni. Tehát ez az elegem van attitűd, amikor azt jelenti, ami azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, de az ne legyen, ami van. Tehát valami módon a cél, ahova el akarunk jutni, amit akarunk csinálni, az szinte tök mindegy, hogy mi, csak ne az legyen, ami van. Ugye, tehát ez szerintem nagyon fontos, tehát hogy itt nincs, de ez nem is baj, a beat mozgalom ideológia szerint ez nem is baj, hiszen ebben megjelenik valami határozatlanság, megjelenik valami szabadság, megjelenik valami lehetőségek sokasága, és nem is akarja definiálni ezeket a lehetőségeket, egyszerűen csak élvezni akarja ezeket a lehetőségeket, azt akarja átérezni, vagy azt akarja érezni az ember ilyenkor, hogy vannak lehetőségek, meg lehet ezt valamilyen értelemben csinálni. De nem egy pozitív program a szónak abban az értelemben, hogy nincs ideológia mögött, hogy mit akarok csinálni, miért, milyen akarok lenni. Nem akarok ilyen lenni, de milyen akarok lenni. Hát ez az, amit általában nem szoktak fölvetni. Tehát az biztos, hogy a modernitást tagadom, de hogy pontosan milyen irányba és milyen értelemben az. Itt a legfeljebb a pluralizmusra lehet hivatkozni, tehát hogy bármi csak ne az. Tehát akkor körülbelül ennyit a beat koncertről. Menjünk tovább és foglalkozunk a fesztivál témájával. A fesztiváloknak a témája az egy klasszikus dologhoz kötődik, nevezetesen a Woodstockhoz. Azt mindenki tudja talán, hogy 69-ben, 1969-ben Woodstockban szerveztek ez a New York államban van, valahol Amerika keleti partvidékén, szerveztek egy nagy koncertsorozatot, amelyik egy meghatározó jelentőségű élmény lett a beat nemzedék számára, és ennek az utóélete, különféle reprodukciói és produkciói, azok, amelyek aztán sokasodtak, és nagyon sok fesztivált rendeznek ebben a vonatkozásban azóta is. Ha valakit érdekel, hogy hogyan is működött ez a dolog, hogyan ment végbe, hogyan transformálódott az ideológiája ennek a Woodstock Fesztiválnak, az elolvashatja ebben a könyvben, amit itt mutatok fel. Azok a szervezője, a fesztivál szervezői egy-két évvel később, vagy néhány évvel később megírták a történetét, és el lehet olvasni. Fiatal emberek, korlátlan tőkéje az a címe ennek a visszaemlékezésnek. Ezt a változatot, amit éppen felmutatok, ezt a Népszava kiadó adta ki 88-ban. Tehát valahogy hozzá lehet jutni, hogyha valakit érdekel, hogy hogyan is nézett ez ki. Ennek a könyvnek ráadásul még az az előnye megvan, hogy meg lehet benne találni Déri Tibornak a Képzelt Riport, egy amerikai popfesztiválról című regényét is, vagy kisregényét. Ez ugyanennek a Woodstocki fesztiválnak az ihletésére született mű. 71-ben írta ezt Déri Tibor, tehát nagyjából, vagy 71-ben jelent már meg, tehát körülbelül a fesztivál után írhatta. Tehát így nagyon érzékenyen követte, hogy miről is van szó abban a kultúrában, amelyikben ő élt. Szeretnék akkor valamit erről a fesztivál dologról mondani. Általában a Woodstocki Fesztivál az egy ilyen nagyon fontos esemény, és ahogyan említettem is, nagyon sok szempontból úgy viszonyulnak hozzá a beat nemzedék képviselői, mint valami nagyon meghatározó jelentőségű az eseményhez. Ugye? Tehát ami meghatározó volt sok szempontból. Azonban részben már ebben a helyzetben is, és a későbbi fesztiválok esetében van egy nagyon fontos tényező, amire figyelmeteket fölhívnám, nevezetesen az, amit a korábbiakban is már említettünk a musicalek kapcsán. Általában akkor, amikor egy fesztiválról van szó, akkor a fesztivál az ugye nyilvánvalóan nem egy koncert, hanem koncertek sokasága. Ebben az attitűdben, hogy koncertek sokaságával találkozunk, ebben az attitűdben megjelenik az a, mondjuk így most, üzleti szempont, ami megjelent a musicalek esetében is már. Tehát megjelenik az a szempont, hogy valami, mondjuk, talán egyszerű így mondani, hogy csomagban eladni az egészet, ugye? Tehát valójában megjelenik az a szempont, amelyikben már nem az a domináns elem, vagy nem csak az a domináns elem, ami a beat koncertekkel kapcsolatban szóba került, hanem már szerepet játszik a fennálló világnak, a fennálló modern világnak az értékrendje is. Szerepet játszik az az értékrend is, hogy ezt valahogyan el kell adni meg. Persze nyilván annak vannak feltételei, hogy ilyen sok koncertet meg lehessen szervezni, meg egy csomó pénz kell, és így tehát, tehát használni kell a modern infrastruktúrát, és ha használja a modern infrastruktúrát egy szervező, akkor következésképpen nyilvánvalóan igénybe veszi a modern értékre nagyon sok elemét. Magyarán szóval pénz kell hozzá, és az, hogyha pénz kell hozzá, és ennek a pénzi mechanizmusoknak a működtetésével, vagy a, hát egyszerűbb talán úgy mondani, vagy pontosabb is, hogy a modern polgári kultúra működtetésével állítja össze a fesztiválnak a programját, és működteti, és hozza létre, és valósítja meg ezt a fesztivált, akkor óhatatlan, hogy az imént emlegetett dolgok mellé egyéb szempontok előkerülnek. Ugye azt mondtuk a korábbiakban, hogy a musicalnél is az van, hogy nem egy dal van, hanem egy csomó dal, és akkor itt egy csomó szempont előkerül. Szerintem itt ennek analógiájára a fesztiválokat szintén le lehet írni ezen a módon. Magyar, ezt úgy is lehet mondani, hogy a fesztiválok azok nem pusztán az orgiasztikus együttlétnek a fórumai, hanem egyúttal üzleti vállalkozások is. Ez persze nem akarom ezzel se leszólni őket, se dicsérni őket, egyszerűen csak meg akarom, erre akarom csak a figyelmeteket ráirányítani, itt már másról is szó van. Ugye világos? És az ismét megjelenik itt az a szempont, amit később még kifejezettebben fogunk látni, az nevezetesen, hogy a beat mozgalom értékrendjére rárakódik egy másféle értékrend. Például az üzleti értékrend. A beat mozgalom értékrendje alapvetően nyilvánvalóan a fennálló fogyasztói társadalom és üzletek által áthatott, a profit által áthatott és nem tudom, ehhez hasonló értékrendet képviselő kultúra ellen fogalmazódik meg, és akkor, amikor mégiscsak ezek a szempontok előkerülnek és ráépülnek magára erre a lázadásra, amikor a lázadás már maga eladhatóvá válik, ugye? Tehát a lázadás maga áruvá válik, és eladhatóvá válik, és, ebbe, és pénzbe kerül, és mit tudom, mi lesz vele, akkor ez már egy olyan szempont, ami ezt az egész értékrendet, vagy az ezzel kapcsolatos tevékenységet harci tereppé változtatja. És akkor már küzdeni kell azért, hogy mondjuk például az eredeti a beat koncerteken szokásos értékrend jusson érvényre valahol, vagy pedig ne, vagy pedig kommercializálódik, vagy nem kommercializálódik az egész. Ugye például ezt nagyon szépen lehet látni a Sziget Fesztivál kapcsolatos gondolatmeneteken, problémákon, hogyha valaki szokta követni néha, hogy miket beszélnek, milyen problémáik vannak a szervezőknek, és hogy hogyan próbálják ezeket a problémákat megoldani, ehhez hasonló dilemmákkal küszködnek. Nagyon szépen lehet látni, hogyan nyilatkoznak róla, hogy akkor most mit választani kell, dönteni kell, ez legyen, az legyen, mi legyen, hogy legyen, és ezeket a szempontokat mind figyelembe véve próbálnak állást foglalni. Na jó, tehát akkor a következő feladat az az, hogy mi is a következő feladat? Egy ilyen szokatlan összefüggésre szeretném a társaság figyelmét felhívni. A szokatlan összefüggés azonban egyfajta perspektívát, ennek az egész mozgalomnak egyfajta perspektíváját elénk állít. Ez pedig akkor látható, válik látható az a perspektíva, hogyha most meghallgatjuk ennek a dalnak, amit az imént hallottuk, tehát a Ringasd el magadnak, meghallgatunk egy másik feldolgozását, vagy másik verzióját. Ezt 20 évvel később Presser Gábor Csak dalok című kazettáján lehetett meghallgatni. Valójában nem pontosan ugyanannak a feldolgozása, inkább úgy mondanám, hogy ugyanannak az érzésnek, ugyanannak a problémavilágnak a feldolgozása, és ennek a dalnak az a címe, hogy Ringass még. Szeretném ezt bemutatni, és utána szeretnék röviden pár szót mondani arról, hogy milyen értelemben jelent ez egy ilyen perspektíva változást, vagy jelent-e ilyet, vagy mit jelent, jó? Nos, tehát ha összevetjük, ugye az előző dalt is Presser írta, mondjuk annak a szövegét az Adami Szanna írta, ezt viszont gondolom maga a Presser. Ha összevetjük ezt a két szituációt, amelyik a Kézzelt Riportnak és ennek a szituációja, akkor ugye láthatóvá válik a különbség, nevezetesen abban az értelemben, hogy úgy tűnik, hogy a nyilván itt 20 év után, vagy 20-30 év után a Presser, aki talán reprezentálja ennek a nemzedéknek valami módon a lehetőségeit, ugye? Tehát ez a látható és érezhető, hogy mi jöhet ki ebből, mi jöhet ki az ilyen típusú attitűdből. El lehet-e érni valóban valamilyen módon a közösséget, vagy milyen típusú közösség az, ami megvalósítható. Úgy tűnik, hogy itt ebben a verzióban már azt halljuk, hogy lemond arról, hogy valamiféle emberi közösséget, inkább csak személyes közösséget választana immár, vagy vállalna immár. Bocsánat, az emberit azt értem, hogy tehát, hogy valami nagyobb, tágasabb közösséget alakítson ki. Tehát inkább egy személyes közösség visszahúzódik valamilyen értelemben, hogy a közösség az legfeljebb egy másik emberre, egy másik személyre koncentrálódik, és ráadásul természetesen az a rezignáció, amit a dalból kihallunk, ugye az világosan az is összefüggésben van, hogy az a szándék és az a lendület is, amelyik még az iménti dalban elhangzott, tehát, hogy ringasd el magad, tehát, hogy én csinálj, te csinálj valamit, fogj hozzá, csináld azt, mintha ez az attitűd is elveszett volna, és már a másiktól várja ennek a közösségalkotásnak is az indítatását valamilyen értelemben. Tehát úgy tűnik, hogy el tud párologni ez a fajta attitűd. Tehát el tud párologni, és le tud szűkülni valami módon ilyen személyes kapcsolatokra, vagy személyes közösségekre az életnek ez a perspektívája. Tehát a közösségalkotás iránti igény. De persze azért a reményt nyilván nem érdemes feladni, azért még itt se múlik el egészen a remény, ugye? Tehát azért valamiféle reménykedés itt is van. Ennek a közösségalkotásnak a lehetősége azért még valahogyan legalább egyáltalán fennáll, bár a dolog elég reménytelen. De ezzel kapcsolatban egyetlen kérdés merül fel, akkor tehát az ilyen típusú például a beat koncerteken elérhető közösség élmény az reménytelen? Ha valóban nem lehet elérni? Nem tudunk megszabadulni az individualitásunktól? Nem tudunk megszabadulni lényegében tőle? Ezzel kapcsolatban megint csak egy frankfurti filozofusra hivatkoznék. Ugye talán régen valaki emlékszik rá, itt a frankfurti iskola filozofusainak a segítségével próbáltuk értelmezni a beat mozgalom ideológiáját. Szóba került Adorno, szóba került Fromm, aki szintén a frankfurti iskolának valami módon egyfajta képviselője, és akkor most szóba hoznám Walter Benjamin filozófust, akinek van egy talán biztató elve, egy mondata, egy elv, ami nagyon fontos elv az egész frankfurti iskola számára, amelyik úgy hangzik, hogy csak a reménytelenség okából adatott nekünk a remény. Azt mondja Walter Benjamin tehát, hogy csak a reménytelenség okából adatott nekünk a remény. Ugye azoknak van szüksége reményre, akiknek nincs reménye. Van valami perspektívája? Van valami reménykedhetünk abban, hogy az a fajta közösség élmény, amit a beat koncert felajánl, és ami a beat koncertben elérhető, az elérhető? Nem reménykedhetünk ebben, ez reménytelen, ez a fajta közösség kialakítás. De csak a reménytelenség okából adott nekünk a remény. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket!
Nem bírod már elviselni. Ki voltál?
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Filozófia a beat, rock, pop zenében. Koncertek, fesztiválok. A felvétel 2004 őszi félévében készült.